Urunk, levonulunk szent hajlékodban, és magasztaljuk nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Kérünk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját, ma is Pál apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyámtól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Bőti Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük testvéreim az 51. Zsoltár első versét, az 51. Zsoltár, amely bűnbánati szép imádsága Dávid királynak, 51. Zsoltár első versszakát, Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Szóban továbbra is a 493. dicsérettel, 493. ez a régi énekeskönyvben a 341-es, tehát 493 vagy 341, az első három versét énekeljük. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő.
kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit szól hozzánk mai új szövetség igeszakaszunkból. A Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetének 28-tól a 36. versig terjedő szakaszából. A Lukács evangélium a 19. részéből, a 28. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben levő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben. Csendesedjünk el most, feleljük a szavainkat, imádkozzunk. Édesatyánk, hadd adjunk először is hálát, hogy ebben az esztendőben is megélhettük a böjti időszakot, böjt első vasárnapját, amelyen már előre tekintünk a te áldozati halálodra, feltámadásodra, a nagy hét minden eseményére. Áldunk téged, hogy magunkat megalázva, visszafogva, elcsendesedve készülhetünk ezekre a hatalmas eseményekre. Bocsáss meg, amikor beleszürkülünk a sárba, beleszürkülünk a hétköznapokba, és minden mindegynek tűnik. Egyformák a napok, egyformák a vasárnapok. De szeretnénk, ha most minket lelkileg felráznál, magad elé állítanál, és szívünkhöz szólnál. Urunk, azért gyűltünk egybe egyrészt, hogy dicsérjünk téged, hogy áldjuk a te nagy nevedet, hűséges szeretetedért, minden ajándékodért, minden gondviselő jótettedért, és kérjük, hogy beszélj a mi lelkünkre. Semmilyen más szó nem hat úgy ránk, mint a tiéd. Semmi nem tudja elvégezni azt a belső megtisztulást, amit a te igéd és a te lelked meg tud tenni. Ezért könyörgünk hozzád. A gyerekeknél, a felnőtteknél egyaránt végezd el, amit akarsz, teljesítsd be a te nagy terveidet, hadd legyünk elkülönített szent néped, hadd tisztuljunk meg bűneinktől, hadd tegyük le az úrvacsorában mindazt, amit idáig cipeltünk, hordoztunk, rejtegettünk, hadd szabaduljunk meg kötözöttségektől, hadd újuljon meg egyéni és közösségi életünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, légy itt közöttünk és munkálkodj bennünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 461. dicséretünket énekeljük. Ezen a gyerekek a gyermekisten tiszteletre átvonulnak, nekik is nagyon áldott alkalmat kívánunk. 461. dicséretet énekeljük, ez a régiben a 180-as, 461, a töredelmes szívet te Uram szereted. Szólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszeretett korában. Írva található az olvasott mai újszövetségi igeszakaszunkban, a Lukács evangéliuma 19. részének 31. versében. Kérem, hogy az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk az alapigét. Lukács 19.31. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el? Mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. Jézus életében egy hatalmas, ünnepi és egyedülálló pillanat következik. Ebben a történetben, amit völgy első vasárnapjára kirendel a mi bibliolvasó rendünk, érezzük és tudjuk a történet folytatásából, hogy itt már virág vasárnapján járunk a korabeli történetben. De ez a pillanat az, amikor az Úr Jézus bemutatja, megmutatja, valóban ő a Messiás. Ez azért fontos itt az elején hangsúlyozni, mert sokaknak ez a mai napig nem egyértelmű, másoknak közömbös téma. Vannak, akik vitatják, hogy Jézus lenne a Messiás, és vannak várják az ő saját messiásukat mind a mai napig. Mi pedig győzedelmes, teljes meggyőződéssel hittel valljuk, hogy ő az a názáreti, aki ezen a bizonyos virág vasárnapon bevonult ünnepélyes körülmények között Jeruzsálembe. És Jézus tudjuk egyébként nagyon visszafogott, sok szempontból itt is látni fogjuk az ő alázatát, az ő csendességét, de ezen a napon megmutat valamit az ő királyságából, megmutatja, hogy valóban az Isten felkentje, az Úr felkent követe, ezt jelenti a messiás szó, az a valaki, akit az Úr egy speciális, különleges küldetéssel megbízott. Az Úr felkentje, az Úr megbízottja, rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, ma így mondanánk a közéletben, hogy mit is jelent ez a szó messiás, de fontos, hogy a végén, amit mi magyarosan ilyen ással ejtünk sokszor, ez a valóságban az a Jákve szónak a magyarosodott változata, tehát az Úré. Az Úré. Nem egy kormányé, nem egy államé, nem az enszé, az Úr messiása, az Úr rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, ő, és ez kell, hogy megmutassa most, mert hogy proféciák szólnak ő róla, és ezt ő nagyon jól tudja és tudta, Zakariás könyve 9. rész 9. versét idézem, évszázadokkal ugye Jézus előtt élt Zakariás proféta, és ezt írja, ezt mondja rajta keresztül Isten az ő népének, örvendj nagyon Sion leánya, ugye Isten népét sokszor így nevezi a Biblia, hogy Sion leánya, örvendj nagyon, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Királyként jön, az Úr nevében jön, az Úr megbízását teljesíti, és látni fogjuk, ez a kicsi állat is olyan hangsúlyos. Szamár csikón. Egy kis hátas állaton. A döntő jel, éppen ez a szamár csikó, két tulajdonsága is kitűnik ebből a mai újszövetségi történetből, és ennek üzenetét helyezte Isten a szívemre, ezt szeretném megosztani most veletek. Ez egy bőti jel, először is, mert a szamár helyett sok máson, hát elsősorban lovon szoktak bevonulni, már akkor is azért az igazi nagy uralkodók. Tehát ahhoz képest, ha valaki szamarat választott, az érdekes módon egyébként nem a szegénységnek volt a jele, hanem egy tudatos visszafogottságnak. Ezt úgy mondanánk, hogy béke jobbal jövök. Békességgel jövök. Tehát volt ilyen ténylegesen, hogy hatalmas királyok bizonyos helyzetben a szomszéd országba, a szomszéd birodalomba szamár csikón érkeztek, szamár háton, mert például esküvőre érkeztek. Hát gondoljátok, hogy akkor nem háború szándéka jöttek, mert az már nagy baj lett volna. Tehát voltak helyzetek, amikor a szamár háton érkező király a legnagyobb méltóságával jött, a legnagyobb dicsőségével jött, de hangsúlyosan béke jobbot nyújtva. Barátsággal. Barátsággal jött. Tehát a szamárcsikó böjtiel igazi lemondás, mert nyilvánvaló, hát már csak az állatok különbségében is tudjuk, hogy egy pompás, ráadásul pompásan feldíszített ló, az más. Nehéz megmagyarázni, mitől más, mert mondjuk így élettanilag, meg biológilag nagyon hasonló a két állat, amennyire én tudom, de más azért egy lóháton. Azért fehér lóval nem akarom mondani, ki mindenki vonult be, és hova, vagy éppen fekete paripákon. Tehát ez böjtiel, Jézus visszafogott, Jézus valamiről lemond. Tudatosan lemond. És az is nagyon hangsúlyos, ezt már mondom előre, hogy ezen az állaton még senki nem ült. Jel, böjti jel, hogy éppen ez az állat, amire szüksége van, és hogyha ezt a mai alapigénket megnézzük, és a eredeti szöveget is próbáljuk egy kicsit elemezni, akkor igazán így lehetne, és így is lehetne fordítani, hogy az Úrnak erre van szüksége. Erre az állata. Tehát nem általában egy szamárra, értitek? Hanem Jézus előre megmondja, az ő profétai lelkével előre látja, belelát abba a távoli kis falu helyzetébe, hogy ott van egy szamárcsikó, ami nem egyszerűen csak szamár, hanem érintetlen szamár, abban az értelemben, hogy még nem ült fel rá soha senki. És ez is hangsúlyos. És ennek is üzenete van, ma is, most is számunkra. Tehát így fordítatnánk az alapigét, hogy az Úrnak erre van szüksége. Erre a kis állatra. És nem az a hangsúlyos, ahogy a magyar fordítások visszaadják, és nem rosszul, hogy az Úrnak van szüksége rá, mert így is igaz. Ha így hangsúlyozzuk a fordítás, hogy az Úrnak van szüksége rá. Nyilván ez például egy kedves utalás arra, hogy a gazdái valószínűleg hívő emberek lehettek. Nem tudjuk, kik ezek a gazdák. De egy szóra odaengedik. Egy szóra elengedik, pedig azért az értéket képviselt az a kis szamárcsikó, nem is olyan keveset, mint mondjuk egy verebecske, amit sokszor említ Jézus más összefüggésben, hogy ti sok verénél drágábbak vagytok nekem. Erre van szükség, és az Úrnak van szüksége, és látjuk, hogy ezek az ismeretlen gazdái, ez a család, egy szóra engedik. Ja, ha az Úr kéri. És ez is hangsúlyos itt böjtben. Ja, ha az Úr kéri, amit ma kér majd tőled, meg tőlem, akkor ezt azért így fogadd, hogy nem a játszótársad, nem a haverod, de még nem is az szeretett édesanyád, vagy a kedves feleséged, férjed, vagy a kedvenc gyermeked, unokád. Az Úr kér valamit. Erre majd a végén szeretnék kitérni. Tehát azért ennek a részletnek is van üzenete, de leginkább az gondolkoztatott el, hogy megértettem, hogy Jézus így előre lát, és látja ezt a kis állatot abban a faluban, és azt mondja, hogy menjetek el nekem, erre, pont erre van szükségem. Mert ez egy szamár és nem ló, és ez az Istené, ez a kis állat egyenlőre, hogy így mondjam, csak az Istené. Ember nem uralta le. Ember nem ült a hátára, nem vette birtokba. Szamár tehát, mert azt üzeni ezzel az ige, hogy a Messiás böjtölve jött ebbe a világba. A karácsony is böjt igazából, ha begondoltok. A jászó bölcső, az istálló, akárhogy képzeljük azt el a valóságban. A Messiás böjtölve jött. Lemondott minden előjogáról, minden büszkeségéről, pedig tudjátok, ha valaki büszke lehetne, az ő. És ha valaki büszkén járhatott volna itt a földön, az ő. De lemondott minden büszkeségéről, minden előjogáról, se egy vastag nyak, se egy büszke hajtú öntudat, már ne haragudjatok, hogy itt mondom én, aki éppen nem hajtú vagyok, lemondva előjogairól, egy szamár hátra ül. Békét hozni jött. Az is benne van ebben, hogy éppen szamár háton érkezik, amire utaltam, hogy igen, békességes szándékkal jött. Megbékéltetési szándékkal jött, testvér.
megbékéltetés, hogy az a keserűség, ami mindig ott van benned, és lehet, hogy nem mondod ki, és még mindig keseregsz az Isten felé, azt végre kivehesse a szívedből. Mert tönkre tesz. A békétlenség téged tesz tönkre, nem a másikat, meg az Urat. A békét jelképező szamárhátot jön a Messiás, azért, hogy Isten haragját elfordítsa rólad. Mert ezt is ki kell mondani, amiről ritkán beszélünk, hogy Isten haragja valóságos. Olvassátok a Római Levél első részét. Ez a nem politikailag nem korrekt, tudjátok, van egy ilyen kategória, ez a nem PC. Hát az egyházban sokszor ilyen, hogy nem tetszik, hogy mondjam, Isten haragjáról beszélni, mert ez olyan ciki. Olyan kellemetlen, hogy tényleg haragszik az Isten? Hát tényleg. Tényleg. Nagyon. Nagyon tud haragudni az Isten, és teljesen jogosan. Teljesen jogosan, mert amit mi művelünk azzal, amit ő jónak teremtett, az katasztrófa, testvérek. És itt ne csak a környezet rombolása gondoljatok, hát az is benne van, de az egy részletkérdés, amit mi a környezetünkkel csinálunk, amit egymással csinálunk, testvérek. Az a katasztrófa, amit egymással csinálunk. És Isten, ha valami miatt haragszik, akkor emiatt haragszik, amit egymással csinálunk. Bántások, megjegyzések, pletykák, súsárlás, van egy ilyen régi szó. Amikor egymásnak az idegeire megyünk, emiatt haragszik az Isten, meg kell békíteni. És a Messiás azért jött Szamárháton, hogy jelezze, ő a békekötésnek a küldöttje. Ő a megbékélésnek az áldott embere, Istene, Isten fia. Isten haragja valóság. Éppen ezért mondja Pál apostol is, hadd idézem a 2 Korintus 5-öt, ott beszél erről olyan egyértelműen az 5. fejezet 19. versétől. Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten haragszik a bűnre. Ezt ő nem változtatta meg soha, de aki elfogadja az ő megoldását, és minden lesz szó Isten nagy tervéről, aki elfogadja a helyettes áldozatot, azzal megbékél. A bűnnel magával soha. De a bűnnel nincs békekötés. A Szent Isten soha nem tárgyalni se ül le. Nincs béke tárgyalásnak helye. A Szent Isten meg az én bűnöm között semmiféle kapcsolat nincs. Csak egy lehet, hogy leborulok Jézus előtt, és megköszönöm, hogy elvállalta az én bűneim büntetését. És így innentől kezdve tudom, hogy megbékél az Atya. Mert minden egy hatalmas terv szerint történik. És ez is benne van ebben a történetben, hogy lássátok és lássuk meg, és így tartsunk őszinte bűnbánatot, és aztán nagy-nagy hálaadást, hogy minden a legkisebb részletet is végig gondolta Isten, hogy lehet megmenteni a bűnbe esett embert. Végig gondolt minden. Itt, hogy a leírás szerepel még, az is érdekes, hogy sorolja fel. Ugye először, jól emlékszem, de mindjárt nézzük az eredeti szövegben, melyik települést említi. Azt olvastuk, hogy a 19-28-tól tovább haladt Jeruzsálem felé, közeledett Betfagéhoz és Betániához. Hát tudnotok kell, hogy ez Jeruzsálem felől látszik így. Hogy előbb van Betfagé, aztán Betánia. De a valóságban Jézusék Jerikóból jöttek Jeruzsálembe, onnan nézve először Betániába értek, ezt úgy tudjuk elképzelni, talán leginkább, ha mondjuk a Tokaj hegyre gondolunk, és a Tokaj hegynek a dél-keleti lejtőjén képzeljétek el egy falut, meg a nyugati lejtőjén egy másikat. És a Jerikóból érkező út az először ezt a dél-keleti oldalt érintette, itt volt Betánia, és utána átmentek Betfagéba, az már a nyugati lejtője volt ugyanennek az olajfák hegyének. De amikor leírja Lukács, akkor úgy írja, mint aki Jeruzsálemből nézi az egészet. És ennek is üzenete van, hogy Jeruzsálemből lehet megérteni. Az Isten tervéből lehet az egészet megérteni. Ez nem egy úti leírás, ez nem egy úti kalauz. Ez lelki üzenet. Ez arról szól, hogy minden ott lesz majd érthetővé, amikor Jézus Jeruzsálemben meghal és feltámad. Innen lehet mindent megérteni. Különben káosz, különben legfeljebb egy szép történet, vagy történészek számára csemege, hogy most akkor például Lukács, a történetíró, miért fordítva így, amikor nagyon jól ismerte a vidéket. Tehát gyakorlatban megérkeznek Jerikó felől, mondjuk így a Tokaj hegy lábához, tehát az Olajfák hegyéhez, és ott van az egyik falu, Jézus előre küldi terv szerint, az ő terve és Isten terve szerint a tanítványoknak egy csoportját, menjetek el, mert ott van egy szamár, nem akármelyik, nem több és nem másik, az az egy. Szamár kell, hogy legyen, mert a Messiás böjtölve jött, mert a Messiás békét hozni jött, mert a Messiás egy hatalmas terv szerint jött minket megváltani. És a másik, amire utaltam, hogy ez a kis állat azért is speciális és egyedi, mert nem ült még rajta soha senki. Isten állata, az elkészített jószág. Nem ülhetett másra Jézus, csak kimondottan erre. Mert a Messiás nem emberi megoldást hozott, testvérek. A bűnre nincs emberi megoldás. Ezt jelképezi az érintetlen állat. Nincs emberi megoldás. Felejts el minden olyat, hogy te majd elrendezed. Felejts el minden olyat, hogy majd te megfizeted. Majd te ledolgozod. Majd te jó cselekedetekkel valahogy kipótolod. Eltörlöd. Nincs emberi megoldás. Hányan mondják ma is Magyarországon, hiszek én a magam módján. De milyen óriási csalódás lesz, amikor odaérnek az Úr Jézus elé a halálok után, és az Úr Jézus azt mondja, hogy nem a magad módon kellett volna hinni, hanem úgy, ahogy én mondtam neked. Mit érsz el, hogy a magad módján hiszel? Ez a kis érintetlen állat, ez ezt jelképező, az Isten terve szent, elkülönített, egyedüli terv. Egyedüli megoldás a megváltásra. Egyedüli megoldás az üdvösségre. Nincs olyan, hogy hiszek a magam módján, és majd megmagyarázom az Úrnak az utolsó ítélet napján, hogy Uram, hát én így hittem. Drága gyermekem, elhiszem, hogy te így hittél, csak nem így kellett volna. Értitek? Tehát ez is üzenet, hogy ez a kis állat, ez az egyedüli, erre van szüksége Jézusnak, az Úrnak erre van szüksége, mert jelképezi azt, hogy nincs is más megoldás. Nincs emberi szentség, nincs emberi teljesítmény, csak az Istené. Az Istené ez a kis állat, ezt még ember nem uralta le. Az Isten megoldása pedig a kereszt. Az Isten megoldása a kereszt. Mind örökre. Az Úr Jézus áldozati halála a mi bűneinkért. A te bűneidért, meg az én bűneimért. Ez a megoldás csupa nagy betűvel. Ezt üzeni, hogy ez a kis állat egy ilyen érintetlen állat. Emberek számára még fel nem használt, igénybe nem vett, le nem uralt állat. Az Isten állata, mert a Messiás nem emberi megoldást hozott, nincs is emberi, csak az isteni, az pedig a kereszt. Erre van szükséged, és ezt hirdeti az úrvacsora. Ezt hirdeti még a böjt is, mert a böjt is egy koncentrálást jelent. Valamit kihagyok az életemből, és koncentrálok az Úrra. Valamitől elfordulok, az emberitől, a kezdteléseimtől, a magán kis dolgaimtól, és odafordulok, hogy Uram, hadd legyek mindenestől a tiéd, és te légy az enyém, és te tölts be engem, mert rád van szükségem, és nincs másra, mert senki más nem tud segíteni rajtam. Péterék mondják ott a Cselekedetek 4.12-ben, olvassuk, hogy mert nincs, és nem is adatott az emberek között más név, aki által üdvözülhetnénk, csak az Úr Jézus Krisztus neve, csak az ő személye. Ő maga mondja a János 14.6-ban, sokszor idézzük, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem csak is én általam. Mai világban tudom, hogy szinte már zsigerből tiltakozunk az ilyen csakisok ellen, mert annyira multi világban élünk, meg opcionális világban élünk, mindenre sok opció van, mindenre sok lehetőség van, mindenre sok út van, micsoda beszűkül dolog, hogy csak. Hát pedig azért nem olyan kulcsot szeretnénk az ajtónk zárjába, testvérek, őszintén, nem olyan zárat szeretnétek, amihez csak nektek van kulcsotok? Én azért ilyen, tudom, hogy nincs is ilyen zár a valóságban, de mégis erre vágyunk. Ahhoz másnak ne legyen kulcsa. Csak egy kulcs van. Az a jó zár, amelyiknek csak egy kulcsa van, és csak azt lehet megismételni, és legfeljebb a feleségnek adni, vagy már egy nagy gyereknek, ha megbízunk benne. És nincs több kulcs. És nincs több zár. Erről beszél a Biblia. Ez nem választás kérdése, nem szépség, nem demokrácia kérdése, nem az én kényelmi faktorom kérdése, hogy hát én szeretek így is, ma ugye már azt se tudjuk például egymásnak, hogy üzenjünk, én is most kaptam egy üzenetet valahonnan, és csak példaként mondom, egy pillanatra, hogy kiírja a mobilom, hogy jött üzenet, utána eltűnt a képernyőről, és akkor nyitogatom. Hát miket nyitom? Hát ha e-mail. Nem az. Jó. Hát ha SMS. Az se. Hát most nem akarom, hogy reklámozít a cégeket. Hát ha Messenger, az se. Na, itt le is fagytam, mert én általában ezeket kívül már nem nagyon, és nem jutott eszembe, hogy ja, nekem még van Viberem is. Hát ott jött a de ezért külön föl kellett hívnom, aki küldte, hogy te testvér, te láttam, hogy küldtél valamit, de hogy küldte? Azt mondja, Viberem. Jó. Szeretjük ezt a sokféle opciót. Válogatunk a kendermagban. A kis tyúk is. De most viccet félretéve, higgyétek el, óriási erő, óriási vígasz az, hogy mi azt az egyet ismerjük, a biztosat. Aki az út, aki az igazság, aki az élet. Ebben óriási erő van, óriási biztonságfaktor van, most így mondom. Hogy nem kell bizonytalankodnod, hogy jaj, még elszaladsz ide is, meg oda is. Jaj, még kéne egy kis segítség. Mondjuk ebből a vallásból, meg abból a vallásból, meg ebből a filozófiából, meg abból a bölcsességből. Nem. Olvasjuk ugye a példabeszédek könyvét is. Ott is a bölcsesség, az maga az Úr Jézus. Az ige, az is az Úr Jézusról beszél. Salamon is már előre profétál az Úr Jézusról. És azt mondja, hogy mindennél drágább, és azt találd meg, és benne bízzál, és ráhagyatkozzál. Erről szól, testvérek, ez a kis állat példája, képe, hogy ezen még nem ült ember, mert az Isten terve Jézus, az egyedüli megváltó, ő, és nincs szükséged másra, csak rá, de rá nagyon. És tudjátok, olyan jó, hogy azt is tudhatjuk, azért jött, hogy megváltson, hogy megszabadítson lelki terheinktől, bizonytalankodásainktól, éppen ebből a multikulturális és multifunkcionális, és nem akarok ilyen csúnya idegen szavakat halmozni, szóval ebből a látszólag nagyon sokszínű világunk nyomorából szeretnéd békességes, keskeny útra ráállítani, és azt mondjuk, ez a te utad. Erre van szükséged. És egy kicsit most így fordítsuk végül ezt a mondatot, hogy mire volt Jézusnak szüksége, és nézzük meg, hogy nekünk mire van szükségünk. Már azt látjuk, hogy rá. De néha úgy az életünkben is azt mutat, hogy rámutat, hogy szükséged van erre, és megint bőjt. Gondold végig, mit nem akarsz kihagyni az életedből? Miben nem akarsz bőjtölni? Valószínűleg pont abban kéne. Ahogy ismerem a saját szívemet, meg a lelkemet, pont amit nem akarunk kihagyni, abba tudnánk igazán bőjtölni. Minden más az csak ilyen kegyes játék. Már bocsánat, hogy így mondom. Tényleg, hogy szoktam kicsit viccesen mondani, hogy aki utálja a húst, az nagyon könnyen bőjtöl a hússal, nem? De ez nem bőjt. Aki nagyon szereti a húst, az bőjtölhet hússal. Meg aki nagyon szereti az autóját, hogy férfi példát mondja, nagyon szereti a házát, nagyon szereti akármilyen, ékszerét, ruháját, gyerekét. Ez nem azt jelenti, hogy elhanyagoljuk a gyerekünket. Nem. Csak rádöbbenek, hogy hát minden gondolatom az övé, és néha az óra is gondolom. Értitek? Minden gondolatom a gyerekem, meg az unokám, néha az Úrra is gondolok. Itt akkor azért felbillent valami. Itt akkor valami nincs a helyén. Azért jött az Úr, hogy megtanítson, mit jelent bőtölni,
szamár hátra ülni, lemondani minden előjogról, béke jobbal jönni, és engedni, amikor ő arra mutat rá, hogy na, nézd, erre van szükséged, hogy kidobd. Erre van szükséged, hogy elhagyd. Erre meg erre, és ezt nem tudom nektek megmondani, nekem a magam életében kell ezt átgondolnom, és nektek is egyen-egyenként, hogy mire mutat rá most így az Úr már, átfordítva ennek a jelentését, hogy erre van szükség, hogy kidobd, hogy megtisztíthasson, hogy elégethesse, hogy háta mögé vethesse, hogy valóban dolgokat teljesen kivegyen az életedből, és ő betöltsön. Sokszor abban nehéz böjtölni, ami a bálványunk, pedig éppen ezt kellene kidobni. A tanítványok, látjátok, a felső ruháikat rátették erre a kis állatra, és ez a záró jelenet ebben a mai szakaszunkban, amit felolvastunk. Jó, mondhatnánk, hogy nem mindent, de azért a leglényegesebbet, ami igazán védte őket az esőtől, a széltől. Tulajdonképpen ez egy ilyen felöltő, kabátszerű felső ruha. Azt úgy mind ráteszik a kis szamár hátára, odaadják Jézusnak. Abból lesz Jézusnak a nyerge. Azon vonul be. Olyan jó lenne, hogy odaadni Jézusnak. Uram, amiben én eddig kapaszkodtam, amiben én eddig belebújtam, amitől a meleget vártam, amitől a védelmet reméltem. Uram, az én felső ruhámat jelképesen most úgy szeretném odaadni neked, és benned bízni. Tőled védelmet várni. Tőled erőt kérni. Tőled biztonságot nyerni. Általad békességben járni. Uram, itt van az én jelképes felső ruhám. Oda teszem, rápakolom erre a kis állatra. Uram, Jézus, ülj rá, legyen a tiéd. Amit kell, pusztíts el. Amit kell, az szentelj meg. Ha valamit vissza akarsz adni belőle, add vissza. Már mondtam egyszer, talán még egyszer idézhetem, mint üzöttetek, hogy fiatal korom nagy bálványává lett a fényképezés, amiről vallom, hogy egyébként önmagában nem rossz dolog. De amikor már az ember vesz-e a körül forog, meg az összes spórolt pénzét arra költi, akkor már bálvány. És egyszer rámutatott Isten, hogy na, ez elég. Ezt vagy eldobod, vagy akkor az a te bálványod, és akkor eladtam az egész szettet, lett belőle egy konyhabútor. De az az érdekes, hogy pár év múlva Isten megengedte, hogy megint legyen fényképezőgépen. Akkor már nem volt bálvány, értitek? Már a szívemből vette ki Isten. Nem volt annyira drága gép, de jó gép volt. Nem volt annyira szuper, de lehetett vele fényképezni. Mert akkor már nem bálvány volt, csak egy eszköz. Tehát van, amit úgy elvesz az Úr, hogy kidob az életünkből, mint az alkoholt feltehetően ki akarja dobni, nem úgy, hogy most abszinensek legyünk, hanem úgy, hogy ne legyünk függőek. De akár a cigit is így mondhatjuk, mert most minek pusztítsuk magunkat? Isten szívesen kidobja végleg az életedből, ha te alázatosan könyörögve kéred, és hiszed, hogy van hatalma és van szeretete hozzá, mert van hatalma is, van szeretete is van hozzá, hogy ki dobja a kezedből a cigit, és sorolhatnánk sok mindent, ami teljesen kitörül az ember életéből, és van, amit megszentelve visszaad. Megszentelve visszaad. Ez egy eszköz, használd. Élj vele, csak ne csinálj bálványt belőle. Jézus Krisztus hordozza, elveszi mindazt, amit minket agyonnyomna. Jézus Krisztus hordozza, elveszi a világ bűnét, ahogy olvassuk a János Evangélium első rész 29. versében. Az úrvacsorához, az úrasztalához így értek a testének, hogy látjuk az ő megtöretett testének, kiomlott vérének jegyeit, jeleit, és közben arra gondolunk a Szentlélek által, köszönöm Uram, hogy meghaltál a bűneimért a kereszten. És amit itt megvallunk, leteszünk, higgyük, hogy örökre eltörli, örökre elfelejti. Először átveszi, aztán ami bűn, ami rossz, ami ártó, azt megsemmisíti, és róla soha örökké meg nem emlékezik. Erre van szükséged, hogy átadj neki mindent, erre van szükségem, hogy mindenestől, testestől, lelkestől valóban az övé legyek, és így éljek. Amen. Ének szóban feleljünk először testvérek, mielőtt imádkoznánk. A 249. dicséret 5. versét keressük meg. Ez a 264-es a régiben. Tehát 249 vagy 264, 249, 5. vers, áldjad az Úr nevét, őt áldja minden benne. Fölöslegesek, amik értelmetlenek, amelyek csak terhelnek minket, amelyek csak arra valók, hogy a mi énünket hizlalják, büszkeségünket táplálják. Urunk, hadd alázzuk meg magunkat, és jelképesen mi is hadd fogadjunk el egy szamárcsikót, amely még soha senki nem ült, hogy legyünk békekövetekké, hogy legyünk a te megváltásodnak boldog örvendező tulajdonosaivá, továbbmondóivá. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a te bevonulásodat akkor ott Jeruzsálembe. Köszönjük, hogy kiválasztottad ezt az egyetlen egy kis hátas állatot, és olyan sok mindent elmondtál rajta keresztül. Hadd engedjünk neked, hadd tartsunk igazi böjtöt, bűnbánatot, hadd dobáljuk ki az életünkből mindazt, ami nem odavaló, ami előtted nem kedves, ami nem szent, ami nem tiszta. És hadd ragadjuk meg hittel a te összes ajándékodat, legfőképpen a te szent lelked ajándékát, és a lélek által kiálthassuk, Abbá, Atya, hogy édesatyánk az Isten, hogy megbékélt velünk ingyen kegyelemből a Krisztus vérének érdeméért. Köszönjük mindezt, hogy szívünkre helyezted, elénk tártad, hogy így mehetünk tovább veled. Áld meg a gyülekezetünket, annak apaját és nagyját, fiatalokat és egész idősöket. Áld meg intézményeink munkáját, az ott dolgozókat, az ápoltakat, gondozottakat, gyerekeket. Áld meg, kérünk, egyházunk küldetését ebben az országban és a világban. Kérünk bölcsességet és erőt a vezetőknek, és ugyanígy kérjük, hogy a világi vezetőket is te áld meg, és te szenteld meg, hogy keressék a te akaratodat, és azt mondjuk kormányozzák a rájuk bizottakat. Könyörgünk a háború végéért, a szomszédban, Ukrajnában. Annyi fiatal ember és annyi ember halt már meg, emberi gonoszságok, irigységek, hatalomvágy miatt. Kérlek, édesatyánk, hogy parancsolj fájt az emberi indulatoknak. Tudjuk, hogy te nem erőszakos úr vagy, te nem parancsolgatsz, de mégis tudjuk, hogy a te haragod is valóságos, amely csak akkor múlik el, hogyha egy ember Krisztusba kapaszkodik. Kérünk téged, hallgass meg imádságunkat, amikor betegeinkért könyörgünk, járványunk leállásáért, végérvényes végéért. Kiáltunk hozzád megmenekülésért, a földrengés sújtott a területeken. Hálát adunk mindazokért, akiknek újra életet adtál. Hálát adunk az életmentők szolgálatáért, munkájáért. És kérünk, könyörüljél, hogyha lehet. Ne legyenek ilyen csapások a mi időnkben, itt ezen a földön. És ahol van, ott légy irgalmas és kegyelmes és szabadító úr. Meghódolunk előtted, imádunk téged, magasztalunk teljes szívünkből. Egy rövid csendben ki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Azért így imádkozzatok, álljunk föl és imádkozzunk el az Úr Jézusnak, tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek, és mielőtt az úrvacsorai közösségre térnénk, amire szeretettel hívunk mindenkit, aki szívesen részt vesz benne, és úgy érzi, hogy lélekben elcsendesedett és rákészül. Hirdetjük, hogy az imaórákat tartjuk minden vasárnap 9:30-tól, az öreg parókiai épületében. Ifjúság bibliakör a Széchenyi kollégiumban is működik, imádkozzunk érte. Nyári nagy táborra lehet jelentkezni, ugye július 17-től 23-ig készülünk Parajdra, 10.000 forinttal lehet helyet foglalni egyénenként is, vagy akár egy családnak. A költségeket számolgatjuk, és reménykedünk, hogy tudunk bele segítséget találni, és így viszonylag kedvező lesz mindenkinek. A Berekfürdő Egyházmegyei hétre sokan jelentkeztek, hál' Istennek, nagyon örülök. Én is tulajdonképpen most már be is telt a kis buszunk, 9-en megyünk majd március 6-án, úgyhogy ha valaki még szeretne jönni, akkor holnap délelőtt, inkább reggel szóljon, de akkor már saját autóval kellene megoldani, vagy busszal esetleg a közlekedést, és akik majd hétközben egy napra jönnek, őket is szeretettel várjuk ott azon a csendes héten, Berekfürdőn. Annak a teljes heti költségét tudjuk, tehát ami a részvevőkre 338.000 forint a teljes ellátásnak a díja. Ma 3 órára megyünk, 15-en prezsüterek, illetve én magam Hajdúnánásra, ott lesz az úgynevezett kiskörű prezsüteri találkozásoknak a helyszíne. Mindegyik kiskör most itt találkozik, tehát ez egy egyházmegyei prezsüteri találkozó lesz, imádkozunk érte. Már a őszi prezsüter választásra készítik fel a gondolatainkat, szívünket, hiszen ennek a levezénylését, levezetését a jelenlegi prezsütériumnak kell végrehajtania, egyébként pedig lejár a ciklus, tehát minden prezsüteri tisztség véget ér ennek az évnek a végén, ezért ősszel új prezsütériumot kell majd, hogy válasszunk itt is és szerte az országban. Hordozunk imádságban ezt a fontos ügyet. Ma, akik jönnek, ne felejtsék, hogy 2:45-kor indulunk innen Kálvin térről. Nagy István testvérünk felajánlotta a kisbuszokat, illetve az óvoda kisbuszát fogjuk felhasználni. Március 3-án nyílt nap lesz az óvodánkban. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, tehát március 3, az milyen napra is esik?
Péntek.
Pénteki napon lesz. Egész nap lehet menni?
Délelőtt
elsősorban. Jó, köszönjük. Jövő vasárnap, Biblia vasárnap lesz, a perseinkkel majd a Biblia terjesztését, kiadását tudjuk támogatni, ne feledkezzünk el róla. Tehát a jövő vasárnap délután 3-kor szövetséget Biblia órán is lesz, itt az ifjúsági terepen, és minden érdeklődőt szeretettel várok a szervezők. Hétfőn felnőtt konfirmáció, kedden a Széchenyi kollégiumban Biblia óra. Kedden este prezsüteri biblióra is lesz, és prezsüteri gyűlés, várom a prezsüteri és kórprezsüteri testvéreket, tehát kedden 5-re, illetve 6-tól a gyűlésre. Szerdán biblióra középkertben, konfirmáció odaszőlőn, csütörtökön délőtt a Kávin otthonban lesz biblióra, pénteken, csütörtökön este értelemszerűen itt is biblióra, pénteken fakultatív hittan a Bocskai gimnáziumban, pénteken 5 órától nők a mindennapokban, a női Biblia körnek lesz a következő alkalma az ifi teremben, szombaton az ifjúsági órát megtartjuk szintén 5 órától. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, akik most a napokban vagy az előttünk levő héten tartják a születésnapjukat, illetve névnapjukat. Az Edina, Győző, Ákos, Bátor, Elemér, Antónia, Albin, Albina, Luisa, Henrik, Kornélia, Nelli, Kázmér és Zorán testvéreket. Köszöntjük szeretettel Isten áldjanak az életüket. Köszönjük ma is a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait. Az ige így tanít, a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Most pedig az úrvacsorai közösségre készülünk, három verszakot fogunk énekelni. Ha valaki esetleg valamiatt nem tud részt venni, akkor az most elhagyhatja az istentiszteleti helyünket, de szeretettel marasztalunk mindenkit. Tehát az úrvacsorára készülve a 352. dicséret első három versét énekeljük. Ez a 436-os a régiben, tehát 352, első három vers, örülj szívem, vígadj lelkem.